Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. És szeretném, hogyha kinyitanánk a Bibliánkat a 34. Zsoltárnál. A 34. Zsoltár, ez Dávidnak a Zsoltára, és amíg kikeresitek, addig, bár nem tartozik közvetlenül az igehirdetéshez, viszont az Úr az elmúlt héten nagyon erősen a szívemre helyezte azt, hogy mondjam el, hogy az idő rövidre van szabva. És csak rajtad múlik, hogy a végelszámolásnál azt fogod hallani, hogy nem találtam teljeseknek a te cselekedeteidet Isten előtt, vagy pedig azt hallod, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevésen voltál hű, menj be a te urad örömébe. Jó, tehát ez nem tartozik az ige hirdetésnek a témájához, de úgy éreztem, hogy ezt talán néhányatoknak most hallania kell. Jó, és hogyha megtaláltátok a 34. Zsoltárt, ez a Biblia közepén van, ennek majd mindjárt szerepe is lesz, tehát szeretném, hogyha felállnánk és fennállva meghallgatnánk egy néhány ige verset a 34. Zsoltárból. Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abiméleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, akik rád tekintenek, nem pirul az arcuk. Kiállt a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. És a 16. verstől még. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti őt az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, én köszönöm a te drága igédet, és köszönöm, Uram, mindazokat a gondolatokat, amiket így a héten adtál ezzel kapcsolatban, és Uram, én most ezt szeretném a te oltárodra helyezni, és arra kérlek, hogy minden, ami ebből emberi, minden, ami csak tőlem van, Uram, azt égesse meg az oltárnak a tüze. És maradjon meg, Uram, az, ami aranyalma ezüstányéron. Maradjon meg az, Uram, ami hétszer megtisztított ezüst ebből. Uram, hogy épüljünk abból, amit te tőled kapunk ma. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Amikor a Zsoltárok könyvét olvassuk, akkor általában a Biblia közepét kell megnyitanunk, és hoztam magammal egy kis illusztrációt ehhez, hogy Isten ezt a fantasztikusan összeszerkesztett, a Szent Szellem által létrehozott könyvet annyira csodálatosan rakta össze, hogy a kellős közepére helyezte a Zsoltárok könyvét. azért tettem bele ezt a dicsőítő füzetet, hogy egy kicsit illusztráljam, hogy itt igazából erről van szó, hogy a Zsoltárok könyve az valójában egy dicsőítő füzet. Héberül tefillimnek hívják, vagy Sefer Tefillim, a himnuszoknak a könyve. Olyan énekeknek a gyűjteménye, amikben az Isten félő szentek, ószövetségi szentek megfogalmazták az ő érzéseiket, megfogalmazták az ő bánatukat, megfogalmazták az ő bűnbánatukat, megfogalmazták az ő hálájukat Isten felé, és Isten az ő bölcsességében ezt a könyvet belehelyezte a Bibliának a közepébe. És tudjátok, hogy miért fontos ez nagyon? Mert a Biblia elsősorban is az Isten imádatának a könyve. Nagyon sok minden tartalmaz, nagyon sokféle történet van benne, nagyon sokféle parancsolat van benne, de a Biblia elsősorban is az Isten megismerésének és Isten méltó igazi imádatának a könyve. És valahol egyszer azt olvastam, hogy a teológiának a célja az a doxológia. És tudom, hogy ezek most fura, idegen szavak. A teológia az Istennek a megismerése. A Bibliából megismerhetjük Istent. A Bibliából megismerhetjük azt, hogy milyen ő. Miről gondolkodik. Hogy mi a véleménye bizonyos dolgokról. Hogy milyen az ő természete. Milyenek az ő jellemvonásai, hogy ő szeret, hogy ő szent, hogy ő irgalmas, hogy bosszúálló a harag, és haragtartó a bűnnel szemben. Amikor a teológiáról gondolkodunk, akkor valójában az Isten megismeréséről van szó. De mi ennek a célja? Nagyon sok teológusnak óriási a feje, és nagyon kicsi az Istennel való közössége. De a teológiának a valódi célja az a doxológia, ami nem jelent mást, mint Isten magasztalását. Isten imádatát. Hogy az alapján, ahogy én megismertem Istent, ez bennem kiváltja az ő imádatát. És ez nagyon fontos. Ezért mondja a Biblia, hogy dicsérjétek az Urat bölcsességgel. És gondoljatok bele, milyen lenne az Isten tiszteletünk, ha nem lenne ez a könyv. Milyen lenne, miről szólnának a mi dicséreteink, a mi énekeink, ha egyáltalán lenne kedvünk akkor még énekelni, milyen lenne, hogyha nem lenne ennek a könyvnek a tartalma? Miről énekelnénk egyáltalán? Hogy lenne, milyen elképzelésünk lenne Istenről? Egyébként megismerhető ez is, mert rengeteg olyan pogány nemzet van, akik nem a Bibliát követik, és nem ismerik el, mint Isten szavát. Rengeteg vallás van, rengeteg olyan ember van, aki a Biblián kívül próbálja megérteni Istent. Nem a legjobb kép Istenről. Egy vérszomjas, egy kiszámíthatatlan Isten. Gondoljatok a görögöknek a mitológiájára, vagy gondoljatok a rómaiakra, akik gyakorlatilag átvették és kicserélték a görög isteneket. Vagy gondoljatok mondjuk Afrikának a törzsi vallásaira, animista vallásokra, hogy mi mindenből kell az embert kiszabadítani, akkor, amikor ő azt gondolja, hogy vallásosságot cselekszik. Vagy a muszlimoknak a fatalista istenére, hogy lesz, ami lesz, Allah tudja. A mi hatalmas kiváltságunk, kedves szombathelyi gyülekezet, az, hogy a kezünkben van a Biblia. Kezünkben van az Isten igaz megismerésének a könyve. És az a nagy kérdés, hogy szoktad-e olvasni? Szoktál-e elmélyülni benne? A mai nap én most egy olyan emberről szeretnék nektek beszélni, Dávidról, aki az imának, a dicsőítésnek, az igének az embere volt, és majd meg fogjuk látni, hogy mi volt az ő titka. De még egy néhány gondolatot engedjetek meg erről, hogy az embert Isten imádatra teremtette. Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben, minden ma látható dolog ellenére Isten az embert arra teremtette, hogy őt imádjuk, hogy őt magasztaljuk. Bonke egyszer azt mondta, Reinhard Bonke, hogy senki nem képes magasabbra jutni annál, mint amikor az Isten előtt térdepel, amikor Isten előtt térdel. Az embernek a csúcs teljesítménye, hogy ha szabad ezt fogalmazni most így olimpia végetáján, az embernek a csúcs teljesítménye az, amikor az Istent imádja, amikor leborul ő előtte. Ennél többet nem tudunk tenni. És Isten pontosan erre teremtett meg bennünket. Az embert nem a bűnre teremtette Isten. Nem arra, hogy földön csúszunk, másszunk a bűneinkben. Hanem arra teremtett bennünket Isten, hogy őt megismerve, ugye a tiszta teológia, őt megismerve, az ő szentségével betöltekezve, leboruljunk az ő jelenlétébe. És tesók, nem szégyen letérdelni Isten előtt. Nem szégyen felemelni a kezedet Isten előtt. Legyen akármilyen a gyülekezetnek a szokása. Nem szégyen Isten előtt leborulni, és dicsérni őt, és magasztalni őt. Mert ez méltó ő hozzá. Az Isten tiszteleten sem szégyen leborulni. Ugye, ahogy Árpád szokta mondani, hogy vagy leborulsz, vagy kiborulsz. És jobb leborulni, mint kiborulni. Mint kiborulni a bűnben, mint kiborulni a depresszióban, mint kiborulni a semmit tevésben. Inkább borulj le. Dicsérd az Urat. Ne azt nézd, hogy mit mondanak a többiek rád. Tehát az ember az imádatra lett megteremtve. És nincsen ennél magasztosabb, nincsen ennél dicsőségesebb dolga az embernek, mint az, amit mi is tettünk itt a dicsőítés alatt, az igehirdetés előtt. Hogy az Istennek a bölcsességében, Istent megismerve elkezdjük őt magasztalni. És a Zsoltárok könyve az a doxológiának a könyve. Az Isten magasztalásának a könyve. És azt mondjátok, hogy ez Ószövetség, akkor erre én azt szeretném mondani, hogy Dávid még Jézus sem ismerte. Nem ismerte a keresztet. Nem ismerte azt, amit Isten tett. Mi már ezen túl vagyunk. Mennyivel inkább tudjuk dicsőíteni, magasztalni az Urat. És az a Zsoltár, amit felolvastam nektek részleteiben, ez egy nagyon, nagyon kedves Zsoltár, amit Dávid írt, és Dávid egy olyan ember volt, aki nem a kolostoroknak a termékeny csendjében próbálta megérteni Istent, és jutott el olyan gondolatokra, amiket aztán leírt ebben a könyvben. Egyébként a Zsoltárok könyvének nagy részét Dávid írta, hanem egy olyan ember írta a Zsoltárok könyvének ezt a nagy részét, aki benne volt az életnek a sűrűjében. Nem ilyen kolostori csendben fogalmazódtak meg ezek a gondolatok, hanem olyan küzdelmekben, olyan nehézségekben, akár, mint itt majd mindjárt fogjuk látni, olyan megalázó helyzetekben időnként, amiben Dávid az élete során belekerült. És ez mindnyájunk számára egy nagy gondolat, ugyanis mi is az életünket éljük úgy, ahogy tudjuk. Vannak hegyek, vannak dicsőséges pillanatai az életünknek, vannak győzelmek, meg vannak vereségek is az életünkben, vannak völgymenetek is az életünkben. Vannak olyanok, amikor a saját hülyeségünkből mindenféle kalamajkába belekerülünk. Meg vannak olyanok is, amikor Isten bölcsességét meg vezetését követve egész klassz magaslatokra érünk, és akkor tudjuk őt dicsőíteni. És amit a Dávid átélt, hogy ezekben a körülményeiben ő meg tudta tapasztalni Istent, ez a mi lehetőségünk is. Hogy nem kell ahhoz neked elvonulnod kolostorba, vagy mindenkitől elszakítva élned, hogy Istent megtapasztalt, hanem Istent meg tudod tapasztalni a mindennapjaidban. Meg tudod tapasztalni, amikor vizsgára készülsz. Meg tudod tapasztalni akkor, amikor valamilyen bántódás vagy csalódás ér. Meg tudod az Isten jelenlétét tapasztalni, amikor valami oltári ciki helyzetbe belekerülsz. És Dávidnak egyébként az egyik hatalmas titka az volt, hogy ez az ember bárhova került, és bármi érte, mindig tudatában volt az Isten jelenlétének. Ez nagyon fontos. Mindig tudatában volt Dávid az Isten jelenlétének. Bármilyen helyzetben volt. És képzeljétek el, amikor ez a Zsoltár íródott, hát valószínűleg később írta meg a saját tapasztalatait ezzel kapcsolatban, de képzeljétek el ezt a Dávidot, aki éppen menekül Saul elől, hosszú éveket töltött egyébként egy ilyen menekült emberként, migránsként, úgy is mondhatnám, és amikor már végképp kilátástalannak érezte Izraelben a helyzetét, akkor átmenekült az ellenséges országba, a filiszteusokhoz. Ehhez az Abimélekhez, másik helyen Ákis királynak mondják, és Gátban a kapun próbált bekérezkedni. És amikor kinyitották az ajtót, és meglátták, hogy ki áll ott, hogy ez Dávid, ez a királynak a második embere, ez az Izrael hadseregének a főparancsnoka, ez nem egy akárki, mondták is, hogy idézték a zsidókat, hogy Saul megölt ezret, Dávid meg megölt tízezret. Tehát ezek az emberek, amikor kinyitották a gáti nagykaput, akkor pontosan látták, hogy ki az, aki ott van velük szembe. És akkor Dávid, amikor látta, hogy fú, de nagy veszélyben vagyok, ezek meg fognak engem ölni, akkor látszólag trükkös volt, vagy látszólag feltalálta magát, és azt mondja itt az Isten igéje, hogy eszelősnek tettette magát Izrael főparancsnoka. Eszelősnek tettette magát. Egy másik fordítás szerint őrültséget színlelt. És képzeljétek el, azért ez micsoda ciki helyzet. Hogy azért, hogy az életemet megmentsem, ezért elkezdem a nyálamat csorgatni, hogy a szakállamon bolondnak tettetem magam, krétával elkezdek írni a kapura mindenféléket. Milyen ciki lehetett ez Dávidnak? És nem tudom, hogy mi volt az életedben a legcikibb pillanat, vagy valamilyen esemény. Az én kérdésem, tudtad akkor Isten dicsérni? Tudtad akkor Isten dicsérni? Nézzétek meg, itt van ez a Dávid, aki őrültséget színlel ezelőtt a filiszteus város előtt, és aztán miről szól ez a Zsoltár? Azt mondja, hogy hát Istenem, nagyon megszégyenítettél te engem. Hát micsoda helyzetbe kerültem, Uram? Nem erről szól ez a Zsoltár. Hogyha figyeltétek, hogy mit olvastam. Hogy akkor énekelte Dávid, abban az időben, amikor ez történt, hogy áldom az Urat mindenkor. Állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem. Dávid ebben a ciki helyzetben, és most tedd a te nevedet egy általad átélt ciki helyzetbe, hogy mi jön ki belőled. Dávidból ez jött ki. Miért? Mert ez volt benne. Azért jön ki ez. Azt mondja, hogy áldom az Urat minden időben, a dicsérete mindig az ajkamon van. Ez az Istennek a gyermeke. És ez a Dávid, ezt nem csak úgy hirtelen felindulásból tette, neki ilyen volt az élete. Ez a Dávid, ez körülbelül így élte a mindennapjait. Hogyha egy kicsit az ő életére visszatekintünk, akkor egy egyszerű pásztorgyerek volt. A családjában a legkisebb. Ő volt az, mindig őt szalajtották, hogyha valamit kellett csinálni. Mindig ő volt az, akinek a munkát adták. Amikor Sámuel elment Isaihoz, ő volt az apja, már az Isai, akkor egyedül Dávid nem volt otthon. Miért? Mert ez a fiatal gyerek kint volt a mezőn, és őrizte az apjának a juhait. És ezekben a hosszú órákban, meg ezeken a hosszú éjszakákon, ebből a pásztor gyerekből Istennek az imádója lett. Egy pásztor gyerekből, aki elunhatta volna az életét. Mondhatta volna, hogy miért mindig én? Miért én vagyok a legkisebb? Miért mindig velem történnek az ilyen rossz dolgok? Hogy a legkisebb vagyok. Vagy a szendvics gyerek vagyok. Sokan mondják ezt is. Megkeseredheted volna. De ott ez a pásztor gyerek elkezdte Istent dicsőíteni. És tudod, amikor elkezded az Istent dicsőíteni, ott, ahol éppen vagy, a lehető legunalmasabb helyzetedben is, akkor Isten figyel rád. És hogyha ismeritek Dávidnak az életét, akkor tudjátok, hogy Istennek milyen ítélete volt a Dávid életéről. Mit mondott róla? Hogy ő Isten szíve szerint való ember volt. Tehát amikor Dávid odaadta a szívét Istennek, megnyílt ezek alatt, az órák alatt, ezek alatt a hosszú-hosszú unalmas órák alatt Isten felé, készített magának egy kis kezdetleges zenei szerszámot, nevezzük mondjuk hárfának, akkor elkezdte dicsérni Istent, a természet csodáit, ahogy látta, ahogy Isten gondoskodott róla, és ahogy elkezdte Isten dicsőíteni, megszületett a modern dicsőítés. Megszületett a modern dicsőítés. Az, amit mi is gyakorlunk. Az, amit aztán Izrael is gyakorolt. Meg amit a kereszténység is később gyakorolt. Megszületett a hangszeres dicsőítés. Addig a Jahve kultuszban ez nem volt. Addig a törvény volt. És egyszer csak megszületett ott a mezőn. Ez az egyszerű kis pásztor legény létrehozta Istennek az imádatát, Istennek a dicsőítését. És miközben ezen a kis kezdetleges hárfán ő elmondta, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem. Isten pedig figyelt. És Dávidot ez különböztette meg. Az összes pásztorgyerektől, az összes pásztortól, Izrael összes lakosától. Nem volt ő különleges. Nem olvasom, hogy ő olyan különleges ember lett volna. Nem volt egy fejjel magasabb mindenkinél, mint Saul. Nem volt ő olyan kiemelkedő, persze piros posgás arca volt, meg kedves beszéde volt, de ezen felül úgy különösebb dolgokat nem lehet róla elmondani. De mivel megnyílt Isten dicséretére, megnyílt az Úr dicsőítésére, ezért Isten rátekintett, és azt mondta, hogy szívem szerint való férfiú vagy. Sokra bízlak ezután. És tudjuk az ő történetét, király lett belőle. Hatalmas király. 40 éven keresztül uralkodott Izrael fölött. De hol kezdődött mindez? És ez mindnyájunk számára szerintem egy nagy üzenet. Ez ott kezdődött, azokon az unalmas órákon, ott kint a mezőn, az apjának a juhait, ahogy legeltette, hogy ő felhasználta az időt. Azt mondja a Biblia, hogy Isten az ő népének a dicséretei között lakozik. És szeretnélek bátorítani bennetek, hogy dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok Istent. Amikor egyedül vagy otthon, kezd el dicsérni az Urat. Nekem a legjobb élményeim idézőjelbe Istennel akkor vannak, amikor egyszerűen csak elkezdem őt dicsőíteni. Akkor egyedül vagyok, és dicsőítem őt. Mert Isten az ő népének a dicséretei között lakozik. És amikor te elkezded dicsérni az Urat, akkor az egy olyan atmoszférát teremt. Az egy olyan légkört teremt, és ez a második gondolatom Dáviddal kapcsolatban, hogy ennek az embernek egy olyan kutfő fakadt az életében, amiből egész életében aztán merített friss vizet. Ebből merített erőt, amikor szüksége volt erőre, ebből merített vigasztalást, amikor vigaszra volt szüksége, ebből merített mindent, amire szüksége volt, bátorítást és hálaadást az életében. Az Istennek a jelenléte. És Dávid megtalálta ezt a jelenlétet. És ez az én kihívásom mindnyájunk számára, hogy találjuk meg az Istennek a jelenlétét. Kezdjük el keresni Istent. Kezdjük el keresni Istent. Ott, ahol vagy, abban a helyzetben, amiben most éppen benne vagy, lehet, hogy bűnökkel vagy tele. Kezd el Istent keresni ott, ahol éppen vagy. Egyébként legalább 5 vagy 6 olyan zsoltára van Dávidnak, ami bűnbánó zsoltár. Hogy könyörülj rajtam én, Istenem, mert megint hülyeséget csináltam. Bocsánat az ilyen egyszerű szavakért. De a kereszténység az nem a vallásról szól, az életről beszélünk. És az életben csinálunk hülyeségeket sajnos. Hogy egyedül te tudsz nekem megbocsátani. Hogy bocsáss meg, Uram. Rengeteg ilyen zsoltára van Dávidnak. De bármilyen helyzetben is van az életed. Találd meg Isten jelenlétét. Legyen egy olyan kutfő, egy olyan kert az életedben, ami folyamatosan termi a gyümölcsét. Nekem a kedvenc igém a Bibliában, most leleplezem magamat, az 1 Mózes 49.22, ami Jákob áldása József számára, ami úgy szól, hogy termékeny fa József, termő ága forrás mellett, és az ágazata meghaladja a kőfalat. A József olyan volt, mint a Dávid. Ő is megtalálta az Isten jelenlétét. Ezt a Biblia ezzel a képpel mutatja be, hogy olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Egyébként Dávid is használja ezt, éppen Sanyi prédikált róla néhány hete. Hogy termékeny fa József, miért? Azért, mert az ágai, mert a gyökerei, azok a folyóba növesztette bele. És ezért egyébként az ő életesek Kolostorba zajlott, hogyha emlékeztek Józsefnek a történetére, eladták rabszolgának, a testvérei kútba vetették, a rabszolgapiacon volt ott Egyiptomba, a Potifár házába bevádolta a felesége, hogy szexuálisan akar vele élni, és még egy csomó minden börtönbe került hosszú évekre, ott felejtették. Tehát nem volt ő se egy ilyen kolostor magányába zárt fiatalember. 30 éves koráig annyit átélt, mint más 60 éves koráig se. De aztán Isten fölemelte őt is. És miért tudott a József is egész életében megmaradni Isten mellett? Ugyanazért, amiért Dávid. Mert az Istennek a jelenlétét gyakorolta. Az Úr Józseffel volt. Miért? Mert József is az Úrral volt. Mert ezekben a lehetetlen helyzetekben, ezekben a kíméletlen helyzetekben, ezekben a ciki helyzetekben. Most gondolj bele, bevádolnak, hogy szexuálisan zaklattál valakit, holott nem is. Ezekben a helyzetekben József megtanult az Úrban bízni. Vagy eszembe jut az a három ifjú ott a tüzes kemencébe. Emlékeztek Dániel próféta könyvébe? Amikor bedobták őket a kemencébe, és ha megtagadták volna Istent, akkor kivették volna, sőt, be se dobták volna őket. De ők nem tagadták meg Istent. Azt mondták még, hogyha nem tenné is meg, mi akkor sem szolgáljuk a királyt. Nem borulunk le más előtt, mint a mindenható Isten előtt, mint Jahve előtt. És senki, emberfia, még a király se kényszeríthet bennünket erre. És aztán bedobták őket a kemencébe, és az angol házi csoportban beszélgettünk egy kicsit erről a történetről. A protestáns Bibliában nincsen bent, de a katolikus fordítás, a katolikus Bibliában bent van egy ilyen apokrif hozzáadásként a három ifjúnak az éneke ott a tüzes kemencébe. És dicsérik Istent, magasztalják Istent. Miért? Mert ott volt velük az Úr. Megtehették. És én ezt szeretném minnyájatoknak a lelkére kötni, hogy legyél bármilyen helyzetben. Legyél mindig tudatában Isten jelenlétének. Ciki a helyzet? Legyél tudatában Isten jelenlétének. Bűnbe jutottál? Legyél tudatában az Isten jelenlétének. Mert hogyha a tudatában vagy Isten jelenlétének, ez a titka egyébként az egész hívő életnek, akkor mindig fogod tudni, hogy hogy van a kiút. És bármilyen helyzetbe kerülsz bele, abból bizonyságtétellel tudsz kijutni. Dávid bement a barlangba Istennel, Saul elől, és kijött a barlangból szabadon Istennel egy bizonyságtétellel. És az, hogy mi 3000 évvel később Dávidnak a történetéből tudunk vigasztalást, meg tudunk bátorítást, néha nevetés is van, hogy mindezt át tudjuk élni, ez azért lehetséges, mert Dávid az életében megtalálta ezt a kiapadhatatlan kútfőt, amiből évezredeken keresztül jön a tiszta víz. És az, hogy mi most itt a 21. században élünk, ez semmit nem von le a szellemnek az igazságaiból. Szoktam mondani, hogy nincs múlt ideje a szellemi dolgoknak. Nincs, nem az van, hogy ma már elfogyott Isten ereje. Ma már kifogyott ez a víz, ez a kút. Ma már nem olyan jó a vize. Ma már az üdvösség se olyan, mint amilyen az első keresztényeknek volt. Tesók, hogyha az első keresztények tudtak örülni az ő üdvösségüknek kibeszélhetetlen, dicsőült örömmel, akkor ez az üdvösség, ez ugyanazt kell, hogy kiváltsa belőlünk is. Mert ugyanazt az üdvösséget kaptuk. Nem vagyunk másodrangú keresztények az első századi keresztényekhez képest. Nem kaptunk kevesebb kegyelmet, nem kaptunk kevesebb áldást, mint amit ők kaptak. Én tegnap voltam az egyik testvérünknek az esküvőjén, Dunaharasztiban, Galambos Imre, ismeritek őt, Anita a felesége, és hát nagy megtiszteltetés ért azzal, hogy néhány héttel ezelőtt küldött az Imre nekem egy üzenetet, hogy elvállalnám-e azt, hogy tanúként leszek, az ő tanújaként leszek ezen a mennyegzőn. Úgyhogy a vőlegény tanújaként mondhatom nektek, tanúsíthatom, hogy megtörtént. Mind a ketten kimondták a boldogító igent, de hogy ott a polgári esküvőn, a szertartáson gondolkodtam ezen, hogy ezért mégis ez milyen nagy dolog. Hogy valaki engem kiválaszt, hogy a tanúja legyek. És hogy most itt vagyok, és tanúskodom mindezekről a dolgokról. És most gondoljatok bele, mennyivel nagyobb kiválasztás az, amit Isten velünk tett. Hogy Istennek a gyermekei vagyunk. Hogy Jézus Krisztusnak a megváltottjai vagyunk. Vagy ha elolvassátok az Efézus első fejezetét, abban mindaz a gazdagság benne van, amit mi megnyertünk Krisztusban. Az Isten fiúságtól az örök életig. Hogy reagálsz mindenre? Most, hogy tudod azt, hogy te kiválasztod vagy, és Isten gyermeke vagy, hogy reagálsz erre? És az Efézus egyszerint egyetlen egy módja van annak, hogy mindarra, amit Istentől kaptunk, arra a gazdagságra, a mennyei világának minden áldásával ajándékozott meg bennünket, így kezdődik az a rész. Hogy erre egyetlen egy válaszunk lehet, és háromszor van az Efézus 1-ben ez felsorolva, hogy az ő kegyelmének a magasztalására legyünk. Hogy dicsérjük, magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét. És hogyha Dávidnak volt oka arra, hogy Istent magasztalja, most már lekerekítem ezt a történetet, ha volt oka Dávidnak arra, hogy Krisztus előtt, 1000 évvel, a kereszt ismerete előtt, 1000 évvel, ő tudja Istent imádni és magasztalni, és olyan zsoltárokat írni, amikből ma is dicsőítő dalok születnek, akkor mennyivel inkább mi, akik a kereszt után élünk. Mennyivel inkább mi, akik ismerjük már Istennek a legnagyobb ajándékát, Jézus Krisztust, akit ő elküldött erre a földre. És ismerjük mindazt, amit ő tett. És amikor dicsőítünk, és ez lesz a záró mondatom, amikor dicsőítünk, akkor valójában betöltjük az Ószövetségnek a proféciáit, hogy az Úr véghez vitte, dicsérjétek őt ezért. Ézsaiásban. Az Úr véghez vitte az üdvösséget. Ezért dicsérjék őt a szigetek, dicsérjék őt minden nép. Tehát amikor mi felállunk az Isten tisztelet elején, és a húrok közé csapunk, meg elkezdünk énekelni, akkor valójában egy ószövetségi proféciát teljesítünk be. Amen. Nem csak énekelgetünk, dalolgatunk, danolázgatunk, hanem profétikusan az Isten népeként, az ő képviseletében Istent magasztaljuk az ő nagy tetteiért. Ez az Isten dicsérete, erről szól a Zsoltárok könyve, és hogyha másra nem emlékeztek, emlékezzetek erre, hogy Isten az ő bölcsességében a Bibliának a közepére adott egy dicsőítő füzetet, hogy dicsérjük őt, hogy tovább lássunk, távolabbra lássunk a kőtábláknál. Mert Dávid egy olyan ember volt az Ószövetség idején, aki nem a kőtáblákat látta Isten kezében, hanem tudta, hogy hogyan lehet őt dicsőíteni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága atyánk, szeretnénk olyan néped lenni ebben a városban, akik téged dicsőítenek bölcsességgel. Szeretnénk olyan emberek lenni, Uram, akik nem a parancsolatokat látják, hanem a te szívedet látják. Uram, hisz te is a te szívedet oda beleraktad a Biblia közepébe, hogy mi az, amit vársz tőlünk. Hogy mi az, ami előtted kedvessé tesz bennünket. Hogy mi az, ami Isten szíve szerinti emberekké tesz bennünket. Atyám, arra kérlek téged, hogy megtanuljuk a te jelenlétedet gyakorolni. Imádkozom, Uram, azért, hogy ebben a gyülekezetben mindenki a te imádód legyen az Úr Jézus Krisztus nevében. És mindjárt mondjuk, ámen. Az Úr áldjon benneteket.